A szavazatok több mint 6%-át kapta meg az RMDSZ a december 11-i választásokon, és ennek köszönhetően 3 fővel növelni tudta parlamenti képviselőinek számát, annak ellenére is, hogy a törvényhozás létszáma csökken. Ennek fényében indokolt lenne az ünneplés, de a szövetség vezetőinek öröme korán sem felhőtlen. Tudnélik, ismét felmerül a kérdés, ami a parlamenti ciklusok elején a legtöbbször, nevezetesen, hogy mit tegyen az RMDSZ. Volt idő, amikor a válasz erre a kérdésre egyértelműnek tűnt. Ha csak egy módon rá, akkor kormányra kell lépni. Ugyan egyesek részéről felmerültek kételyek, sőt komoly ellenvetések is ezzel kapcsolatban, de a szövetség vezetői közül senki nem vonta kétségbe, hogy a magyarság céljait a legjobban a kormány tagjaként lehet szolgálni. Egyáltalán nem mellékes, hogyha visszatekintünk az elmúlt 1,5-2 évtizedre, ez a meggyőződés nem feltétlenül találkozott a valósággal, hiszen a legtöbbet éppen akkor tudta elérni az RMDSZ, amikor 2000 és 2004 között ellenzékből támogatta a szociáldemokraták kormányát. Miért alakult így, és hogyan érvényesíthetők az erdélyi magyarság érdekei a jövőben? Erről beszélgetünk a következőkben Salat Levente politológussal, a Bábesbolyai Tudomány Egyetem docensével.
Sok dologra utalt ugye a felvezetésben, amire úgy mind külön-külön sok időt igénylő reflexióra nyílna elvileg lehetőség.
Rá is térünk ezekre egyenként a későbbiekben.
Igen, tehát hogyha ugye az a kérdés, hogy hogyan ítéljük meg az RMDSZ esélyeit arra, hogy ebben a meglehetősen zavaros romániai helyzetben próbálja meg a legtöbbet elérni ugye az erdélyi magyarság képviseletének az érdekében, akkor azt kell mondanom, hogy a dolog érdekes, valóban vannak benne lehetőségek és kockázatok egyaránt. A lehetőségeket én abban látom, ugye, hogy ez a legutóbb lezajlott választás egy olyan eredménnyel zárult, amihez fogható nem igen volt az elmúlt 3-4 választás során, tehát megvan elvileg a lehetősége egy stabil kormányzásnak. Úgy tűnik, hogy a kormányt egy olyan szövetség, két pártból álló szövetség fogja adni, amely hát elvileg legalábbis, ha nem fog nagyon látványos politikai hibákat elkövetni, akkor nyújtja a politikai stabilitásnak a lehetőségét. Ha van politikai stabilitás, ugye akkor abban van lehetőség a stratégiai építkezésre, van lehetőség arra, hogy ne a tűzoltás, ne a válságkezelése, ne a különböző sajtó által fölkorbácsolt kérdésekre menjenek el az energiák, hanem azokra a dolgokra, amelyekre valóban válaszokat kell adni a politikának. A kockázat abban van, hogy mi lesz ennek a stabilitásnak a tartalma. Tehát, hogy mit fogunk tudni elvárni attól a koalíciótól, ami kézbe vette Románia sorsának az irányítását, hogy ugye milyen értékek mentén fog kibontakozni ez a kormányzás, hogy fog viszonyulni a Románia előtornyosuló nagy kihívásokból adódó kérdésekhez, hogy fog lavírozni a rendkívül zavaros nemzetközi politikai vizein, hogyan fog viszonyulni a nagyon-nagyon nagy mértékben átalakulóban lévő világpolitikai erőrendszerhez. Tehát sok itt a stabilitás ígérete mellett a kérdőjel, a bizonytalanság. Hogy ezen belül az RMDSZ ugye mit tűzhet ki célul, és mit teljesíthet, hát amire hivatkozott, ez egy jó példa, valóban ez a paradoxális helyzet áll előttünk, hogy noha az elmúlt 25 évben az RMDSZ 11 évig és 2 hónapig volt kormánykoalícióknak a tagja. A erdélyi magyarság helyzetét befolyásoló eredmények tekintetében, hosszú távon befolyásoló eredmények tekintetében hozzá kell tenni. A leglátványosabb eredményeket valóban 2004 között érte, amikor valami hasonló helyzet volt, amikor ugyancsak a szociáldemokrata párt kormányzott, és ezt a kormányt a RMDSZ parlamenti támogatással hát segítette a munkájában. És akkor született meg ugye az a közigazgatási törvény, ami tulajdonképpen a egyrészt a helyi adminisztrációk autonómiáját, ugye úgy, ahogy sok fogyatékossággal de definiálja, jogi erőre emeli, illetve ebben a törvényben szerepel a nyelvi jogoknak a legszélesebb köre. Na most az, hogy valami hasonlóra lehet-e számítani, ugye az analógia adja magát, hiba volna nem látni ezt az analógiát. A probléma azzal függ össze, hogy mire lehet számítani az értékek szempontjából ennek a kormányzatnak a részéről. Szerintem a protokollum szövege valóban nem jogosít fel bennünket túl sok bizakodásra, eléggé mutatja a nagyon szűk mozgásteret. Azt látom én, hogy a legnagyobb cél, és ugye a protokollum szövegét konkretizálta tulajdonképpen Kelemen Hunornak egy nyilatkozata ma reggel a Kossuth Rádióban, amiből az derül ki, hogy nem elképzelhetetlen a nyelvi jogok érvényesítésének az újra tárgyalása, úgy, hogy ez a küszöb a 20% alá menjen. Ha ez sikerülni fog, az megint csak egy látványos előretörés lesz, sok helyzetben, sok tekintetben fogja konszolidálni a nyelvi jogok érvényesíthetőségének a vitatárgya képező kérdését. Emellett valóban alig ha lehet konkrétumokra következtetni azt, illetve hogy mi következhet, esetleg ezekre majd még visszatérünk a későbbiekben.
Igen, tehát akkor elmondhatjuk azt, hogy lehetnénk esetleg bizakodók, viszont most a helyzet az, hogyha ide tévedne egy idegen, és kizárólag a magyar sajtóból akarna egy képet alkotni magának a magyar közösség helyzetéről, akkor valami keveset látna azokból a pozitívumokból, amelyekre utaltunk. Mivel magyarázható az, hogy a magyar közösségnek a nagy része, vagy legalábbis a hangadó része az, amelyik megnyilvánul a sajtóban, a közösségi médiában, nem látja az eredményeket, csak a kudarcokat?
Hát igen, ez jó kérdés, ez is összetett. Hát, ha megengedi, megfogalmaznám a paradoxont a magam fogalmaiban, azért, hogy aztán a kérdésnek a két aspektusára kitérhessünk, ugye, tehát, hogy hogyan alakult, vagy mivel magyarázható ez a meglehetősen furcsa helyzet, ami az erdélyi magyarság ez idő szerint található, illetve, hogy mik ennek a nem kívánatos következményei. Én azt szoktam mondani ezzel kapcsolatosan, ez éppen ezekben a napokban egy nagyon kockázatos kijelentés, de ennek ellenére megkockáztatom, hogy újra elmondjam, hogy az a probléma, hogy az erdélyi magyarság jogi és politikai értelemben, és ezt hangsúlyozni kell, hogy ebben a két vonatkozásban soha nem volt ennyire konszolidált helyzetben Trianon óta, tehát az elmúlt 100 esztendőben. Ehhez képest tehát ez a fajta kollektív kudarcérzet, ami valóban eléggé egyértelműen rátelepszik az erdélyi magyarság közhangulatára, egy nagyon furcsa paradoxon. A dolog magyarázatát hát nyilván egy összetett jelenség, aminek nagyon összetettek az okai is, sok gyökérből táplálkozó folyamatok vezettek el ide, de két fontos összetevőit tudnám most röviden kiemelni. Az egyik az, hogy tulajdonképpen valamikor 2000-2004 között teljesen kiüresedett a romániai magyar közélet, a romániai magyar nyilvánosság, abban az értelemben, hogy eltűnt az erdélyi magyarság helyzetével, jövőjével kapcsolatos közvita. Tulajdonképpen én úgy látom, hogy annak köszönhetően, hogy a nyilvánosság az egy nagyon érdekes folyamat eredményeképpen a politika ellenőrzése alá került. Ugye ez volt az a periódus, amikor az RMDSZ felnőtt abba a pozícióba, ami lehetővé tette a számára, hogy centralizált etnikai pártként megbízható koalíciós partner legyen hosszú időn keresztül több román politikai párt számára. Ez értelemszerűen megkövetelte a pártfegyelmet, és megkövetelte azt, hogy a párt a saját logikája szerint követhesse, vagy végezhesse a politikai gyakorlatát, és hogy ne legyen számon kérhető rövid távon, leszámítva ugye a választásokat, a közéletben elhangzó dolgok révén, és ez a logika érvényesült, vagy ennek a logikának az érvényesüléséképpen fogható föl az, hogy ebben a 4 évben gyakorlatilag érdemes volna valahogy egy kutatást végezni arról, hogy hogyan történt ez, mi volt mondjuk 2000-ig, 2004-ig még szolványosan, és mi tűnt el teljesen azután a romániai magyar nyilvánosságból, azt illetően, hogy helyese az az út, ugye, amelyen az erdélyi magyarság politikai képviseletét hát elképzeli, vannak-e alternatívák, ha alternatívák vannak, akkor azok melyek. Ez tehát az egyik fontos magyarázata annak, amit most látunk.
De ez valamiképpen szükségszerű is volt, nem? Tehát ahhoz, hogy az RMDSZ a sokat emlegetett megbízható partner legyen a román pártok számára, kellett az, hogy rövid távon ne legyen elszámoltatható, ahogyan mondja, és hogy pártként működjön, tehát hogy fentről mondják meg, hogy akkor most valamiről beszélünk, nem beszélünk, mit mondunk.
Hogyne, ez nagyon helyes a fogalom, amit javasolt, tehát ez egy elkerülhetetlen dolog volt, mert úgy képviselni egy közösséget, hogy folyton bekiabálnak a partvonalról, ugye illetéktelen emberek, és nyilván, hogy megvan ennek a politikai ára, de nyilvánvaló az, hogy a politikai hatékonyság megköveteli azt, hogy legyen valamiféle kiszámíthatóság és koherencia abban, amit a párt képvisel. Tehát valóban egyetértek azzal, hogy ez bizonyos értelemben elkerülhetetlen volt. De most a baj az, hogy amiatt, hogy a dolgok mentek ebben az irányban előre, ennek az lett az eredménye, hogy az RMDSZ egy olyan kényszerpályára lavírozta magát, amelyből azóta se tud tulajdonképpen kilépni. A kényszerpálya jellege alapvetően egy teljesítési kényszert eredményezett, hogy az RMDSZ folyamatosan teljesítési kényszerben van, olyan célok összefüggésében, amelyekről tulajdonképpen az RMDSZ sokat tapasztalt képviselői tudják a legjobban, hogy azok Romániában itt és most teljesíthetetlenek. Ugye ez a csapda, ez abból következően adta elő magát, hogy a parlamenti képviselet feltétele volt annak, hogy kormánykoalícióban az RMDSZ részt vehessen. A kormánykoalícióban való részvételhez nagyon fontos elvárások és illúziók fűződtek, ahhoz pedig, hogy a parlamentben az RMDSZ jelen lehessen, ahhoz szükség volt az 5%-os küszöb túllépésére, és ugye 2004-ben kezdődött az a folyamat, amikor a szavazatok száma igen-igen megcsappant, és attól számítva folyamatosan probléma az, hogy meg lesz vagy nem lesz meg a küszöb átlépéséhez szükséges szavazatszám. És ebből a dilemmából az RMDSZ nem talált jobb kiutat, mint az, hogy újra és újra olyan célokat fogalmazott meg a maga számára, amikről azt remélte, hogy kellő módon mozgósítóak a választók irányába, de utána pedig az elszámoltathatóság kérdésében igen komoly problémákat vetettek föl. Ebben a tekintetben én látni vélem a probléma egyik nagyon fontos elemét, hogy ugye valamikor 2004 tájékán lett világos az, hogy mind a kisebbségi intézményépítés, mind a kisebbségi jogok bővítésének a folyamata megtorpant, tehát attól kezdve gyakorlatilag nagyon kevés fontos előrelépés történt ebben a két tekintetben. Az volt az a pillanat, amikor az RMDSZ tulajdonképpen fölismerte azt, hogy a továbblépésnek az egyik logikus útja az, hogyha a kormánykoalícióban való jelenlét révén biztosítani tudja egyrészt a korábban kivívott magyar intézményhálózat fenntartásához szükséges forrásokhoz való hozzáférést, másrészt pedig a magyar területeken élő közösségekhez eljutó források fölött gyakorolt ellenőrzést is bizonyos szempontból, ezért volt tehát fontos a kormányzati részvétel, és ez elfette azt a másik fontos lehetőséget, ami szerintem alternatíva lett volna 2004 tájékán, hogy az RMDSZ fölmérje azt, hogy itt egy új korszak kezdődik, és hogy a politikai célok megfogalmazásában ne ezt a korábban említett csapdahelyzetet próbálja újra termelni, amikor teljesíthetetlen célokkal kell kampányolnia, hanem olyan célokat fogalmazom meg, amelyek teljesíthetőek az adott jogi kereten belül, és amelyek kizárólag a szervezet képességeihez, lehetőségeihez, anyagi lehetőségeihez mérten lettek volna teljesíthetőek. Ugye itt nagyon röviden csak arra utalok, hogy ugye nagy problémája ennek az eltelt 2,5 évtizednek az, hogy a közösségépítés, a közösségi kompetenciáknak a kérdését teljességgel mellőzte az RMDSZ. Ez a társadalom építés folyamataiból kivonult tulajdonképpen akkor, amikor etnikai pártként kormánykoalícióban vált érdekelté, és elhanyagolt ezt a rendkívül fontos feladatot, ugye aminek a tekintetében mai napig nagyon rosszul állunk, hogy az erdélyi magyarság közösségei nem képesek azokat a nyilván nem elegendő, nyilván korlátozott lehetőségeket sem kamatoztatni megfelelő módon, amelyet a jelenleg adott jogrend Romániában biztosítana elvileg az erdélyi magyarság közösségei számára. Tehát egészében véve én ennek a két jelenségnek a számlájára írom azt, hogy eluralkodott az erdélyi magyarság közhangulatán ez a reményvesztettség. Ugye a közhangulat az mindig a meghirdetett és nem teljesített célokhoz méri a teljesítményt, ugye, és itt ezeket a teljesítetlen célokhoz mért kudarcok azok, amelyek uralják a közhangulatot, és elszedik azt a realitást, amire az elején utaltam, hogy tulajdonképpen az erdélyi magyarság rendelkezik egy csomó olyan intézménnyel, rendelkezik egy csomó olyan jogi lehetőséggel, amely a közösségépítés elmulasztott feladatai miatt tulajdonképpen nem kamatoztathatóak kellő mértékben.
Az elmúlt időszakban ezekkel kapcsolatban is, tehát a meglévő vagy törvénybe iktatott jogoknak az alkalmazásával kapcsolatban is borulátó magyarázatok láttak napvilágot, tehát nem az, hogy rajtunk múlik, hanem éppenséggel, hogy elveszik tőlünk. Ugye a sajtót olvassuk, akkor gyakran találkozunk a jogfosztottság vagy a jogfosztás szóval. Miközben ön szerint, hogyha jól értem, akkor ezeknek a jogoknak az alkalmazása, vagy ezekkel való élés, hogy nagyon csúnyán fogalmazzak, nagyobb részt rajtunk múlik. Jól értem?
Igen, tehát jó ez a kérdés. Tehát egyrészt valóban föl lehet úgy is fogni a jogérvényesítéssel kapcsolatos hiányérzetek okát, hogy nem rendelkezünk azokkal a közösségi kompetenciákkal, amelyek nagyobb esélyt adnának arra, hogy az adott jogokkal jobban tudjunk élni. Ez egy bonyolult kérdés, itt most inkább megmaradok, majd talán lesz lehetőség ennek egy másik vonatkozására kitérni. De egy másik fontos vonatkozása ennek a jogérvényesítéssel kapcsolatos problémacsomagnak az, hogy vannak más akadálya is annak a hiányzó közösségi kompetenciákon túl, és talán ezek a fontosabbak ebben a pillanatban, amelyek a létező széles jogosítványoknak az érvényesülését elakasztják. Amelyek nagyon érdekes módon mutatják azt is, hogy milyen egyéb hozadékai voltak ennek a politikai kényszerpályának, amelynek 25 év óta fogja az RMDSZ az én megítélésem szerint. Egy nagyon érdekes mutatója az a szám, amit most mindjárt mondani fogok, annak, amire korábban utaltam, hogy tulajdonképpen annak ellenére, hogy eluralkodott rajtunk a kudarcérzet, végül is milyen érdekesen széles körűek valóban ezek a jogok. Van egy kimutatás, amely szerint ez idő szerint Romániában van 931 olyan hatályos jogi dokumentum, törvény, kormányrendelet, egyebek, amelyeknek van kisebbség jogi vonatkozása. Elismétlem, 931. Ez tulajdonképpen egy rendkívül látványos mutatója a kisebbségi jogharc eredményességének egyfelől. Másfelől egy csomó baj van ebből, mert ezeknek a jogoknak az alkalmazhatóságában, vagy gyakorolhatóságának egy nagyon fontos akadálya is adódik ebből, hogy ilyen sok jogi dokumentum rendelkezik ebből a kérdésről. Ugyanis nagyon gyakran az van, hogy maguk, akik ezeknek a jogoknak a haszonélvezői lehetnének elvileg, nem ismerik ezeket a jogokat. Egyszerűen nem vagyunk tudatában annak, hogy van 931 törvény vagy jogi dokumentum, amely rendelkezik a mi kisebbségi jogaink. Azok az állami hatóságok, amelyeknek kötelezettsége lenne ezeket a törvényeket gyakorlatba ültetni, ők maguk sem ismerik az esetek többségében, illetve, és ez a kérdésnek a nagyon fontos összetevője, ha ismerik, akkor arról nagyon sajátos véleménnyel rendelkeznek, nagyon gyakran tekintik úgy, hogy ez a látványos és gazdag joganyag tulajdonképpen indokolatlan, hogy ezeknek a jogosítványoknak egy jelentős része túlzás, amelyet az RMDSZ ugye a maga zsarolási eszközeivel ért el a különböző politikai helyzetekben, anélkül, hogy ennek az indokoltságáról a román közvélemény meggyőződhetett volna. Tehát másképpen szólva, ez a 931 jogi dokumentumban létező joganyag egyszerűen nem része a románia politikai kultúrának, arról nagyon sok román, vagy a románok többsége ugye úgy gondolkozik, hogy ez egyszerűen indokolatlan, elfogadhatatlan. Tehát innen nézve túl azon, hogy az elszórtság okán nem ismerik az előírásokat, ha ismerik az előírásokat, akkor ennek a meggyőződésnek a következtében nagyon sok hatóság egyszerűen elszabotálja ezeket a jogokat. Ugye ennek a hozzáállásnak egy nagyon beszédes bizonyítéka az, amire az elején utalt a fölvezetőjében, hogy nagyon gyakran látjuk azt az elmúlt egy esztendőben, hogy érvényes jogi előírásokat meg lehet támadni a bíróságon, és ott a jogi előírással ellentétes jogi ítéletek születhetnek. Tehát ez szerintem nagyon beszédesen bizonyítja ezt a problémát, ugye amire én többször próbáltam utalni az elmúlt években, hogy kijelenthető az, hogy jogi és politikai értelemben az erdélyi magyarság helyzete konszolidáltabb, mint bármikor az elmúlt száz esztendőben. Ez rögtön hozzá kell tenni azt, hogy ennek a konszolidációnak nincsenek meg a maga társadalmi bázisai. Mert a papíron létező jogosítványoknak egy jelentős részének nem lehet érvényt szerezni, és a román társadalom ezeket elutasítja, indokolatlannak tartja, megalapozatlannak tartja. Most ez ugye annak az eredménye, ahogyan az RMDSZ a kisebbségi érdekképviselettel kapcsolatos feladatainak próbált eleget tenni az elmúlt 20-25 esztendőben, teljesen mellőzte a román közvéleményt megfőző kommunikációt, és kizárólag hogy az esetiség logikájára hagyatkozva egy-egy alkupozícióban próbált elérni a maximumot, nagyon gyakran mellőzve azt a hát nagyon banális ugye, igazságot, hogy egyetlen politikai párt sem teheti meg azt, hogy olyan alkuba menjen bele, amiért a saját választóbázisa utólag elszámoltathatja. Tehát az RMDSZ ezekben a helyzetekben tulajdonképpen teljességgel mellőzte az empátiát, miközben el volt foglalva a saját választóbázisával, azon közben ugye egyszerűen nem volt tekintettel arra, hogy partnerei hozzá hasonló helyzetben vannak, és nem mehetnek bele olyan alkuba, amelyeket a választóbázis utólag szankcionálhat.
Igen, hát ez a magyarázat is gondolom arra, hogy az RMDSZ hosszú ideje nem talál partnereket ahhoz, hogy a kisebbségi jogokat bővítse, és...
Ha megengedi, ehhez azért hozzáfűznék valamit. Tehát ez a partnerek kérdése egy nagyon fontos vonatkozása ugye ennek az elmúlt 2,5 évtizednyi kisebbségpolitika történetnek. Folyamatosan emlegetik az RMDSZ képviselői vezetői, hogy nincsenek partnerek a román politikában, ami nagy mértékben igaz. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy hogy alakult a román pártok története ebben az időszakban, ezek a pártok folyamatosan átalakultak, utódpártokká töredeztek szét, tehát nem volt tulajdonképpen esélye annak, hogy az RMDSZ stratégiailag investáljon egy olyan partnerbe, aki mellett érdemes volna kitartani. Na most ezzel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy ami a partnerek problémáját illeti, kevés dolgot lehet számon kérni az RMDSZ-en, mert nem volt könnyű helyzetben. Ezért fontos az, amit az imént mondani próbáltam, hogy ugye van itt egy fontos szereplője ennek az egész kérdéskörnek, az a román közvélemény. Most a politika szereplői azok, ha nem is olyan közvetlen úton, ahogyan ezt remélnénk, vagy elvárhatnánk, de mégiscsak függvényei a közvéleménynek, ugye is én a nagy mulasztást ebben a vonatkozásban látom, hogy a román közvélemény tulajdonképpen nagyon keveset tud a romániai magyarság helyzetéről, céljairól, a célkitűzéseknek az indokoltságáról, és ennek következtében nagyon befolyásolható. Ugye könnyen lehet áldozata a különböző szélsőséges úszításoknak, hogyha valakinek ehhez fűződik érdeke, és ez az, amit az RMDSZ ugye nem vállalt fel kellő súllyal. Ugye ez egy kicsit megint annak a része, amit az imént már egyszer-kétszer említettem, hogy az RMDSZ politikai vonalvezetését mindig a rövid távú célokra koncentráló gyakorlat jellemezte. Mindig az volt a fontos, hogy a soron következő választások esetén mit kell majd mondani, hogy eljöjjenek és ránk szavazzanak. És ennek a rövid távú politikai gondolkodásnak az oltárán föl lett áldozva a hosszú távú befektetéseknek a kérdése több vonatkozásban is. Ugye én szoktam ezt mondani, hogy az RMDSZ folyamatosan úgy politizál, hogy az bizonyítja, hogy egyszerűen nem bízik az erdélyi magyarság hosszú távú jövőjébe. Mindegy, csak a legrövidebb távú célkitűzések azok, amelyek elszívják az energiákat, ugye, és ez azért azt gondolom, hogy végtelenségig nem gyakorolható.
A mostani megállapodás a koalíciós pártokkal, az új koalíció pártjaival is, mint hogyha ezt a stratégiát követné. Tehát nincsenek benne konkrétumok, közben Kelemen Hunor szövetségi elnök beszél olyasmikről, amik nem találhatók meg ebben a dokumentumban, semmi kétségünk, vagy kétségem nekem legalábbis, hogy meg is próbálja ezeket megvalósítani a román pártokkal folytatott alkuk révén, és hogyha sikerül esetleg, akkor megint csak oda jutunk, hogy a román közvélemény ezeket nem tekinti legitim jogoknak, és nem alkalmazza.
Én azért ezt a protokollumot nem ítélném el nagyon, mert hát ugye nem nagyon volt egyáltalán lehetőség arra, hogy ennél többet akár a remények szintjén föl lehetett volna vetni. Itt a helyzet nagyon-nagyon bonyolult. Számolni kell azzal, és azt gondolom, hogy az egy értékelendő észszerűségi bizonyíték, hogy az RMDSZ ellen tudott állni a kormányzati részvétel ígézetének ebben a helyzetben. Nem tudjuk, hogy egyáltalán lett volna esély annak, hogy erre sor kerüljön, vagy sem. De ugye nagyon nagy kockázata lett volna annak, hogy az RMDSZ sokkal határozottabban letegye a garast emellett a koalíció mellett. Ugye itt mire kell számítani? Számítani kell arra, hogy a politikai stabilitás, és hogyha ez a kormánykoalíció valóban akkora hatalommal fog rendelkezni, amekkorára számítani lehet pillanatnyilag a számok alapján, akkor nem engedheti meg magának, hogy egy néhány nagyon fontos kérdést ugye napirendre tűzzön, ezek közül legalább kettő nagyon súlyos az erdélyi magyarság szempontjából, ez az alkotmánymódosítás kérdése, a másik pedig a regionalizáció sokszor elhalasztott kérdésének az elővétele, és mindez egy olyan kontextusban, amikor közeleg a 2018-as 100 éves évforduló, amely hát tekintetében nyilván számítani kell arra, hogy föl fognak korbácsolódni a nemzeti érzelmek, és mindkét kérdésben, mind az alkotmánymódosítás, mind a regionalizáció kérdésében nagyon be fogják szűkíteni a mozgásteret. Tehát ha ezt figyelembe vesszük, ugye a kérdésére visszatérve, akkor a protokollumnak nem nagyon lett volna esélye nagyon látványos konkrétumokra is kitérni, és egészében véve pedig azt hiszem, hogy benne van az a fajta visszafogottság, az az indokolt visszafogottság, ugye, ami azzal kapcsolatos, hogy nem lehet tudni, hogy ez a kormánykoalíció milyen irányba viszi el az ország szekerét, ugye milyen értékek mentén fog kormányozni, és amíg ez nem egyértelmű, addig elköteleződni mellette nagyon-nagyon kockázatos lett volna.
A romániai magyar politikai kommunikáció egyik kulcsszava a kiharcolás. Ez alatt valamiféle román-magyar megállapodást értenek, amely tartósan rendezné az erdélyi magyarok helyzetét. Ilyen volt korábban az autonómia, és ilyen újabban a mostani választások alkalmával sürgetett etnikai paktum. Ön szerint lehetséges egy ilyen egy-két éven belül, vagy hosszabb távon?
Hát nézze, az, hogy lehetséges-e, arra nem tudok választ adni. Amit én ezzel a kérdéssel kapcsolatosan látok, az, hogy erre nagy szükség volna. Tulajdonképpen ez az egyik nagy adóssága az elmúlt 2,5 évtized kis esélypolitikájának Romániában. Másrészt pedig több mindent, amit korábban mondtam, úgy is újra lehet fogalmazni, hogy pont ez az erre irányuló stratégiai, koncepciózusabb törekvés volt az, ami elveszett az RMDSZ politikai gyakorlatában. Ugye korábban mondtam, hogy az esetiségre való koncentráció volt döntő mértékben jellemző, és a stratégiai célok azok háttérbe szorultak. Hát ez az egyik vonatkozása ennek a kérdésnek. Azt gondolom, hogy ezt a kérdést ebben ezekben a fogalmakban kellett volna folyamatosan napirenden tartani, és keresni a módját annak, hogy arra valamiféle válasz szülessék. Ugye itt nyilvánvalóan az van, hogy a román jogi politikai gondolkodást alapvetően az egyéni jogok logikája uralja, és erre a kérdésre alapvetően az a válasz a román államnak, hogy a magyar etnikumú román állampolgárok egyenlő jogokkal rendelkeznek, sőt, plusz jogokkal is rendelkeznek, ugye ez az uralkodó szemlélet. A romániai-magyar közösség, mint olyan pedig, hát nem jelenik meg a nyilvánosságban egyáltalán, mint tényező, mint elfogadott szereplő, de csak a deklaráció szintjén, mert az a furcsa, hogy de facto igenis jelen van, tehát azzal, hogy az RMDSZ egy fontos szereplője a 89 utáni romániai politikatörténetnek, aki a közösség nevében teszi mindazt, amit tesz, ezt a szereplőt a román politikai élet legitimnek tekinti, befogadja, sőt, az a politikai szereplő, amely a leglátványosabb politikai teljesítménnyel rendelkezik, azt illetően, hogy 1990 óta ugyanabban a szervezeti formában van folyamatosan jelen a román politikai életben, illetve 11 évig és 2 hónapig volt kormánykoalíciónak a tagja. Tehát ennél meggyőzőbb bizonyítéka annak, hogy van románia-magyar politikai közösség, alig ha kell. Na most ennek ellenére az, hogy ennek a de facto elismert politikai közösségnek mi a jogi viszonya a román államhoz, ezt a kérdést föl sem lehetett így vetni eddig. Na most a kérdés az, hogy van-e esély arra, hogy korrigáljuk valahogyan ezt a korábbi hibasorozatot. Én azt gondolom, hogy egy pici esély abban van, ezt lehetne megpróbálni, megragadni és kihasználni, hogy korábban az RMDSZ vagy az erdélyi magyarság nevében megszólalók, fogalmazunk inkább így, önmagukból kiindulva egyoldalú választ adtak arra, hogy milyennek kellene lennie ennek a jogi viszonynak a román állam és az erdélyi magyarság között. És ennek a válasznak értelmszerűen az autonómia volt a lényege. Mi tudjuk, hogy ez egy valóban eszményi válasz lenne, és hogy ez volna a lehető legjobb válasz. A probléma az volt, hogy ezen az úton ugye egy tapottat sem tudtunk előrelépni, mert egyszerűen nem volt partner, aki ezen az úton a román oldalról hajlandó lett volna egyáltalán szóba állni velünk. Következésképpen én azt gondolom, hogy az első lépés az kellene, hogy legyen, hogy a kérdés jogosultságáról egyáltalán próbáljuk meggyőzni a román felet, ugye a romániai politikai mező befolyásos szereplőit, és utána, ha a kérdés egyáltalán el van fogadva a napirend részeként, akkor nem egyoldalú választ próbálni érvényesíteni vele kapcsolatosan, hanem közösen elgondolkodni azon, hogy mi lehet erre a kérdésre az a válasz, ami mind a román, mind a magyar fél számára elfogadható és eredményesnek ígérkezik.
Most a legutóbbi választások óta változott némileg a politikai kép, egy csomó erdélyi magyar állampolgárságot is kapott, illetve hogy az RMDS partnere a Fidesz. Hogyan befolyásolja ez az érdekérvényesítési lehetőségeit az RMDS-nek, ez a két tényező?
Ez egy nagyon bonyolult kérdés megint. Aztán, hogy szét kell választani a kérdést két összetevőre. Az, hogy hogyan befolyásolhatja az érdekérvényesítés lehetőségeit, ugye az egy nehezebben megjósolható vonatkozása a problémának. Erről nekem elég határozott elképzelésem van, de van egy rövid távú fontos konzekvenciája ennek a kérdésnek, amit hiba volna nem figyelembe venni. Tehát az, ahogyan a magyar állam magasrangú képviselői, a parlament elnöke, a miniszterelnök helyettes segítséget nyújtottak az RMDS-nek az elmúltban lezajlott kampányban, annak rendkívül látványos eredményei voltak, és nagyon sok elemző teljesen joggal és indokoltan állította azt, hogy ennek a számlájára is írható az a eléggé látványosnak vagy rendkívülinek tekinthető mozgósítási eredmény, amit a kampány produkált. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor ez a befolyás feltétlenül eredményes és pozitív. Itt egyébként a dolog nagyon érdekes, mert én egészében véve úgy látom, de egy következő aspektussal kiegészítve azt, amit korábban nyelvonatkozásban már mondtam, hogy az RMDS tulajdonképpen egy ilyen posztpolitikai helyzetben van, abban az értelemben, hogy nincs politikai leadership, nincs stratégiaképző képesség az RMDS vezetésében, és az RMDS az egy ilyen menedzserizmusba van most belefeledkezve, amiben a fő cél a szervezet egységének a megőrzése, a szervezet működőképességének a megőrzése, egyebek. Amihez rögtön hozzá kell tennem, hogy ez nem egy kicsi teljesítmény. Tehát az, hogy az RMDS-nek sikerült megtartania ezt a szervezeti formát ellentétben a legtöbb romániai párttal, ez önmagában véve egy értékelendő politikai teljesítmény. Láttuk ugye, hogy volt két kísérlet is arra, hogy az RMDS-szel szemben valamiféle alternatívát felépítsenek, nagyon komoly anyaországi segítséget kaptak mind a két alkalommal, és kiderült, hogy ezeknek nincs tulajdonképpen társadalmi bázisa. Most ebből következik egy rendkívül fontos dolog, hogy az RMDS-nek tulajdonképpen nem igen van alternatívája. Tehát láttuk azt a kampány idején, ugye voltak olyan hangok, amelyek azt mondták, hogy ugye a választás kimenetelét illetően nem voltak túl bizakodóak ezek az elemzések a választások előtt. Ennek is tudható be értelemszerűen, hogy a magyar állam képviselőjét adott ponton úgy döntöttek, hogy szükséges beavatkozniuk ebbe a kérdésbe. Most akkor hallani lehetett azt, hogy nem olyan nagy baj, hogyha az RMDS összehull, darabjaira esik, mert akkor ennek a romjai majd föl lehet építeni valami újat. Én azt gondolom, hogy ez egy illúzió. Tehát, hogy az RMDS összeesik, akkor az a vége az erdélyi magyar politika történetnek, mert nem nagyon van esély arra, hogy ilyen helyzetből újra lehessen valamit építeni. Következésképpen, ugye, és ez egy nagyon fontos dolog, az RMDS-ben rejlő lehetőségeket komolyan kell venni, mindent el kell követni annak érdekében, hogy ez a lehetőség ne menjen kárba, és hogy teljesítse azt a történelmi hivatást, amire az erdélyi magyarság történetében létrejött. Túl azon tehát, hogy az RMDS-en számon kérhető a politikai leadership hiánya, van legalább egy példa arra, hogy azért ez nem teljesen van így. Tehát amikor Markó Béla visszalépett az RMDS vezetéséről, és átadta a szerepét Kelemen Hubornak, én úgy gondolom, hogy abban volt egy nagyfokú politikai bölcsesség. Tehát abban az látszott, hogy olyan időszak következik el, hogy az RMDS-nek esélye sincs az erdélyi magyarságot képviselni akkor, hogyha szembe megy a Fidesz politikai vonalvezetésével. Tehát tulajdonképpen az RMDS és a Fidesz viszonyának a rendezése egy megkerülhetetlen feladat volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a dolgot kiválóan teljesített az RMDS, ezt a dolgot ugye a legeredményesebben sikerült Kelemen Hunornak elérnie. A probléma az, hogy nem tudom, hogy milyen árat fizet ezért az RMDS, és milyen árat fizet ezért a az erdélyi magyarság, ugyanis a Fidesz által hát meghirdetett és rendkívül eredményesen koordinált nemzetpolitikának nem lehetünk egészen biztosak, hogy azok lesznek a következményei, amelyek a legüdvösebbek volnának az erdélyi magyarság közép és hosszú távú jövőjét illetően. Ugye itt a dolog lényege a nemzetegyesítés, ami önmagában egy teljesen lenyilvánvaló célkitűzés. Az anyaország rég adósa ebben a kérdésben a határon túli magyar közösségeknek. A probléma csak az, hogy hogyan gondolkodunk és milyen közpolitikákat rendelünk a nemzetegyesítés egyébként legitim és valóban elfogadható célkitűzése mögé. Ugye a nemzetegyesítés legalább két formában lehet elképzelni. Az egyik az, hogy a határon túli közösségeket autonóm, kvázi politikai közösségekként fogjuk föl, és a nemzetegyesítés tulajdonképpen ilyen egymást kölcsönösen elismerő kvázi politikai közösségek közötti partnerség útján következik be. A másik pedig, hogy a nemzetegyesítés a személyekre lebontott szinten a anyaország által egyénenként megszólított határon túli magyarok vonatkozásában következik be. Most én úgy látom, ugye, és akkor itt érek vissza a kérdéséhez, hogy a kettős állampolgárság ebben a vonatkozásban egy nagyon egyértelmű opció az utóbbi változat mellett. És ebben az is benne van, hogy tulajdonképpen Budapestről kitalált és következetesen hát művelt nemzetpolitika nem ismer el önmagához viszonyítva más centrumot, ugye más magyar kisebbségi centrumot. Az egyedüli politikai kapcsolat, ami a határon túli magyarok között és Budapest között létezik, az az állampolgárság intézményen keresztül jön létre. Amikor Kelemen Hunor tehát eldöntötte, hogy szükséges rendeznie a viszonyát a Fidesszel, akkor ő valószínűleg, hogy megint csak készen helyzetben találta magát, és én ennek a legaggasztóbb jelét abban láttam, amikor az RMDS egy idő után beszállt a magyar állampolgárság népszerűsítési kampányába, és tulajdonképpen azt vállalta, hogy elmegy a falvakba, és ott toborozza tulajdonképpen a magyar állampolgárokat. Én ezt a dolgot nagyon problémásnak érzem az RMDS által a 25 év alatt képviselt célokhoz viszonyítva. Én azt tudom, hogy a magyar állampolgárság kérdése egy bonyolult kérdés, ami nagyon sokat jelent szimbolikus szinten az embereknek, ugye, és én teljesen meg tudom azt érteni, hogyha ez a szimbolikus dolog fél tud adni sok reményt vesztett kisebbségi magyarnak határokon túl, de azt gondolom, hogy azt elképzelni, hogy egy magyar állampolgár nagyobb eséllyel tudja érvényesíteni a jogait a román állammal szemben, vagy ami ennél még súlyosabb, hogy ugye az a romániai magyar közösség, amely egyszerűen nem tudta megtalálni a dialógus útját a román féllel, a román államot képviselő partnerekkel az autonómia kérdésében, nagyobb eséllyel fogja tudni ezt megtenni akkor, hogyha a román állammal szemben egy olyan magyar közösség kéri az autonómiát, amelynek egy jelentős száma magyar állampolgár is egyben. Ugye ez egy nagyon vitatott kérdés, én általában nagyra tartott szakértőkkel és barátokkal vitatkozom ebben a kérdésben. Én határozottan azt gondolom, hogy a magyar állampolgárság minden erénye és érdeme mellett abban a kérdésben, hogy mi hatékonyabban fogjuk tudni képviselni, vagy sem az érdekeinket a román állammal szemben, nem fogja a javunkat szolgálni. Ha pedig nem, akkor kérdés, hogy mi lesz annak a hosszú távú következménye.
Köszönöm, hogy mindezeket elmondta.
Köszönöm szépen a lehetőséget.